24. fejezet. Ezer olyan apróságot mond el, amelyek épp oly bohók, mint ami szükségesek e nagyszerű történet megértéséhez. Aki ezt a nagyszerű történetet a szerzőnek, Sid Amant Benengelinek eredeti beszámolójából lefordította, azt mondja, hogy amint a Montesinos barlangjában történt kalandról szóló fejezethez jutott, a Margón ezeket a Amette keze vonásával írott szavakat látta. Sehogy se tudom felfogni, sem magammal elhitetni, hogy mindaz, ami az előbbi fejezetben megiratott, a bajnok Don Quixote-val csak ugyan pontról pontra megtörtént volna. Hiszen minden eddig elmondott kaland lehetséges és valószínű volt. Azonban ez, a barlangról szóló, oly mértékben túllép a józan értelem határán, hogy nem fogadhatom el valószínűnek. De azt sem tudom elhinni semmiképpen, hogy Don Quixote hazudott, mert igazság szeretőbb, hidalgó, s nemesebb lovag nem élt az ő korában, s inkább meghalt volna, sem hogy egyetlen egyszer is hazudjék. Másrészt azonban figyelembe kell venni, hogy ő maga beszélte el kalandját, mégpedig, amint látjuk, olyan részletesen, hogy éj rövid idő alatt csak ugyan lehetetlen lett volna kigondolni a szövevényes bolondságot. Ha tehát ez a kaland nem látszik hitelesnek, annak nem én vagyok az oka, mert én nem mondom, hogy igaz, nem mondom, hogy hamis, csak leírom a legjobb tudásom szerint. Neked, nyájas olvasóm, van elég belátásod, hogy magad alkos ítéletet, mert én többet mondani sem köteles, sem képes nem vagyok. Igaz ugyan, hogy élete vége felé a halál árnyékában visszavonta szavait, s bevallotta, hogy ő maga találta ki ezt a kalandot, mert akkor úgy látta, hogy tökéletesen megegyezik, és egybehangzik a regényeiben olvasott történetekkel. Azután pedig így folytatta. A licenciátus unokaöccse épp úgy meglepődött Sancho Panza vakmerőségén, mint gazdájának türelmén, és azt gondolta, hogy a Don Quixote szerítségének bizonyára az a boldogság az oka, hogy láthatta imádott Dulcinea del Tobozóját, ha elvarázsolt állapotban is. Máskülönben, amilyen hangos Sancho Panza beszéde, csak ugyan megérdemelte volna, hogy megegyengessék, mert mi tagadás bizony nagyon is szabad szájú lett urával szemben. Ezért a lovakhoz fordulva így szólt. Számomra nagyon is gyümölcsöző volt, hogy Don Quixote de la Mancha úr társaságában lehettem. Négy okból is. Először, hogy kegyelmeddel megismerkedtem, amit igen nagy szerencsének tartok. Másodszor, mert íme tudomásomra jutott mizzel magában Montesinos barlangja. Megismertem a guadinai átváltozást és a ruidera szavainak eredetét. Mindezt fel fogom használni éppen készülő spanyol Ovidiusomban. Harmadszor azt is megtudhattam, immár milyen régóta használják a kártyát, mert ennek a játéknak már legalábbis nagy Károly császár korában divatban kellett lennie, hiszen kegyelmet közlése szerint Durandarte Montesinos hosszú beszéde után végtére fölébredvén így szólott, türelem, s keverjük újra a kártyát. Márpedig ez a kifejezés bizonyára nem elbűvölt állapotban tanulta, hanem akkor, amikor még nem varázsolták el, és Franciaországban élt az említett nagy Károly császár korában. Mintha csak az égből pottyant volna ez a felfedezés, a Toldalék Vergilius Poridorusnak a régiségekről szóló munkájához című könyvem számára. Ugyanis azt hiszem, hogy Poridorus a kártyáról alig ha tesz említést, de majd én pótolom, és ez igen fontos felfedezés, kiváltva az ember olyan tekintélyes és hitelt érdemlő szerzőre hivatkozhat, mint a köztiszteletben álló Durandarte úr. Negyedszer, immár teljes bizonyossággal elmondhatom, hogy a Guadiana folyónak hol az eredete, noha mindmáig ismeretlen vala a világ előtt. Kegyelmednek teljesen igaza van, mondta Don Quixote. Csak azt szeretném tudni, ha Isten kedvező rendelése folytán engedélyt kap, amit ugyan kétlek, hogy kinyomtathassa könyveit, vajon kinek szándékozik ajánlani? Van Spanyolországban elég főúr és grand, akinek lehet könyveket ajánlani, jegyezte meg az unokaöccs. Bizony nem valami sok, vetette ellen Don Quixote. Nem mintha talán meg nem érdemelnék, hanem nem szívesen engedik meg, hogy nehogy viszonzásra legyenek kötelezve, amit a művek szerzőinek munkája s hódolata követelni látszik. Ismerek egy főurat, Ő annyira bőkezű a többiek helyett is, hogyha kimondanám mennyire, meg lehet akárhány más nemes szívében irítséget keltenék. Egyéb iránt elég ennyi, hagyjuk a többit alkalmasabb időre. Most pedig nézzük, hol töltjük az éjszakát. Itt a közelben, mondta a vezető. Van egy remete lak. A remete, azt mondják, katona volt, és általában azt tartják felőle, hogy igen jó keresztény, nagyon értelmes és rendkívül barátságos ember. A remete lak közelében egy kis házikó is van, a remete építette saját költségén. Igaz ugyan, hogy nagyon kicsiny, de azért egy-két vendéget el lehet benne szállásolni. Hát valami tyúkféle, akad-e ott a remete körül? Kérdezte Sancho. Kevés remetének nincs, jegyezte meg Don Quixote, mert a mai remeték egészen mások, mint a hajdaniak az egyiptomi pusztaságban, akik pálmalevelekbe öltöztek és gyökerekkel táplálkoztak. Ezt azonban senki se értse úgy, mintha kárhoztatni vagy dicsérni akarnék. Csupán annyit mondok, hogy a mostaniak vezeklése már nem oly szigorú és sanyarú, mint a régieké volt. Ettől még valamennyien igen derék emberek lehetnek. Én legalább azt hiszem, de még ha tévednék is, a magát jónak tettető képmutató még mindig kevesebb rosszat követel, mint a szemérmetlen gonosztevő. Amint így beszéltek, hirtelen siető gyalogost láttak meg. Amint közelített, egyre ütlegelte dárdákkal és alabárdokkal ugyancsak súlyosan megterhelt összvérét. Mihelyt odaért hozzájuk, köszöntötte őket, s tovább haladt. Ám Don Quixote megszólította. Álljon meg, kissé atyafi, úgy látszik jobban siet, mint összvére szeretné. Nem állhatok meg, uram, felelt az ember, mert ezekre a fegyverekre, amelyeket összvéremen látnak, holnap reggel szükség lesz, utam hát nagyon sietős. Isten áldja meg az urakat. Ha nem, ha kíváncsiak, miért viszem a fegyvereket, az éjszakát ott akarom tölteni, a remete lakon túl fekvő kocsmában. S ha talán egyúton jönnek velem, ott majd találkozhatunk. Aztán csoda dolgokat fogok elbeszélni. Most pedig még egyszer, Isten velünk! Azzal az ösztökével úgy nekiesett a barmának, hogy Don Quixotének nem nyílt több alkalma, hogy megkérdezze, milyen csoda dolgokat akar neki elbeszélni. És mint hogy általában meglehetősen furdalta a kíváncsiság, és mindig kapott az újdonságokon, megparancsolta, hogy rögtön induljanak, s ők is töltsék a fogadóban az éjet, ne menjenek a remete lakba, amit az imént a licenciátus unokaöccse ajánlotta. Így is történt. Lóra ültek, és mind a hárman egyenesen a vendégfogadó felé vették útjukat, és kevéssel alkonyat előtt meg is érkeztek. Az unoka öcs azt mondta Don Quixotének, hogy mégiscsak jó lenne a remete lak felé befordulni, s hörpinteni egyet. Sancho Panzának se kellett több, mindjárt a remeteség felé fordította szamarát. Don Quixote és a vezető követte példáját. Azonban Sancho szerencsétlenségére a sors úgy akarta, hogy a remete nem volt odahaza, csupán egy vezeklőasszony találtak a lakban. Kértek tőle egy italbort. Azt felelte, bora még a gazdájának sincs, hanem ha jó friss vízzel is beérik, szívesen ad. Ha vízre szomjaznám, feleli Sancho, van az út mentén elég kút, ihattam volna. Hej, kamakó, lakodalma, Don Diego gazdagháza, de sokszor búsulok, sírok még utánatok. Ezzel otthagyták a remete lakot, s a fogadó felé ügettek. Nem sokára egy fiatal sihederrel találkoztak. Nem sietett, úgyhogy csak hamar utolérték. Kardját vállára vetette, és kis csomagot, vagy batyot tűzött rá, bizonyosan a ruháit vitte benne, talán nadrágot, felöltőt és egy inget. Atlasszal hímzett bársony zubonya alól kilátszott az inge. Sejem harisnyája volt, cipője meg széles orrú, amilyet a fővárosban hordtak. Úgy 18-19 éves lehetett, tekintete vidám, s termete úgy látszott hajlékony. Szegutillákat énekelt, hogy feledje az út fáradalmait. Amikor utolérték, éppen befejezte egyik dalát, melyet a licenciátus unokaöcs mindjárt meg is tanult. Ez a dal így hangzott. Csak szorult helyzetem visz a háborúba, lenne csak némi pénzem, menne a csuda. Legelőször is Don Quixote szólította meg így szavakkal. Nem sok cókmókkal utazik, ifjú úr. Hová, merre? Igen, szeretném tudni, ha szíves lenne megmondani. Az ifjú így felelt. Hogy új kevés a csomagom, annak a nagy meleg meg a szegénység az oka. Menni pedig háborúba megyek. Hogy a szegénység? Kérdezte Don Quixote. Már ami a meleget illeti, azt elhiszem. Uram, felelte a Siheder, ebben a kis batyúban egy bársonynadrágot viszek, édes testvére az ubonyomnak. De ha most az úton elszaggatom, a városban nincs mit felhúznom, mert nem tudom, miből vegyek újat. Így hát ezért, meg a meleg miatt eképp folytatom utamat. Innen 12 mérföldnyire táborozik néhány gyalogos század. Ha odaérek, én is felcsapok katonának. Aztán kapok mindent, amivel beérem a hajóra szállásig. Mert azt mondják, Cartagena kikötőjéből indulunk. Inkább a király legyen uram és parancsolom, és szívesebben szolgálom őt a háborúban, mint valami zsugorit a fővárosban. És van kilátás a zsold mellett valami pótlékra? Kérdezte a licenciátus unokaöccse. Ha valami spanyol grand vagy fejedelmi egyén szolgálatába állottam volna, válaszolt az ifjú, kétség kívül lenne, mert ha az embernek így előkelő uraság a gazdája, az a haszna csak megvan, hogy úgy szólván a cselédszobából hadnaggyá vagy kapitányá lép elő. Vagy legalábbis tisztességes összegüti a markát. Én azonban szerencsétlenségemre mindig csak olyan éhenkórász, jött-ment embereknél szolgáltam, s annyi bérem volt, hogy a fele mindig ráment, ha a galléromat egyszer ki akartam keményítetni. Igazán valóságos csoda lenne, ha egy ilyen ágról szakadt apródnak, valamennyire is kedvezne a szerencse. És ugyan mondja, az Isten szerelmére, tudakolta Don Quixote, szolgálata egész ideje alatt nem tudott szert tenni valami Libériára. Kaptam kettőt, válaszolt az apród, hanem hát, ha valaki a fogadalom letétele előtt kilép az egyházi rendből, kivetköztetik a reverendából, s megint ráadják a régi ruháját. Így adatták rám az enyimet is a gazdáim, amikor a fővárosba elintézték a dolgokat, és megint hazamentek. Visszavitték a Libériákat, mert csak merő paládéból öltöztettek beléjük. Jeles faramuciság, amint az olaszok mondják, jegyezte meg Don Quixote. De kegyelmed mégis szerencsés ember, hogy ilyen jó szándékkal távozott a fővárosból. Mert nincs a földön semmi, ami az embernek nagyobb tisztességet szerezne, vagy hasznosabb lehetne, mint mindenek előtt Istennek szolgálni, azután pedig a királynak, mint született urunknak, főleg fegyverben, mert ha gazdagságot nem is, bizonyára több dicsőséget lehet szerezni, mint a tudományos pályán, amint már számos alkalommal kifejtettem. Noha megengedem, hogy a tudományok gyakrabban segítenek vagyonhoz, mint a fegyverek mégis, nem tudom mivel, fölötte állnak a tudományoknak, és túlszárnyalják valamennyit, nagyon is tudom, milyen ragyogással. Jól jegyezze meg, amit most mondani szándékozom. Nagy hasznára válik majd, s könnyebben viseli el szenvedéseit. Ne foglalkozzék képzeletében a várható szerencsétlenséggel. A legrosszabb a halál. Ám ha dicsőséges, még meghalni is szerencse lehet. Julius Cézártól, ama hőslelkű római császártól kérdezték egykor, melyik a legszerencsésebb halál? A váratlan, válaszolta, ha gyorsan jön, amikor nem is gondoljuk. Igaz, pogány módra válaszolt, mert még nem ismerte az egyigaz Istent. Mégis jól felelt, mert a váratlan halál megkíméli az embert a félelemtől. Tegyük fel, hogy kegyelmed már a legelső összecsapás vagy csetepati alkalmával elesik. Valami golyó találja el, vagy egy akna a levegőbe röpíti. Hát nem mindegy. Egyik halál olyan, mint a másik, s a szenvedésnek vége. Terencius szerint többet ér a csatában elesett katona, mint a makkegészséges, ha futással menekült. A katonának annál nagyobb a becsülete, minél hívebben engedelmeskedik tisztjeinek, vagy általában parancsnokainak. S jegyezze meg azt is, édes fiam, sokkal derekabb dolog, ha a katonán puskaporszag érzik, mint pézsma. S ha egy tisztes foglalkozásban öregszik meg, a sebekkel borítottan, csonkán vagy bénán is, még a szegénység sem csökkentheti dicsőségét, becsületét. Annál is kevésbé, mert ma már gondoskodnak az elaggott és megrokkant katonák ellátásáról, mert bizony nem járja, hogy úgy bánjanak velük, mint némelyek bántak, megöregedett és szolgálatra képtelen négereikkel. Felszabadítják, elbocsátják, és a felszabadulás ürügyével kivetik őket házukból, így a négerek az éhség rabszolgáivá lesznek, s csak halálukkal szabadulhatnak a nyomorúság bilincseitől. Most azonban egyelőre nem akarok többet mondani, legfőlebb csak azt, üljön fel a lovan farára egész a vendéglőig, ott megvacsorálunk együtt, holnap aztán tovább megy a maga útján, és tegye Isten oly szerencsésé, ahogy jó szándékai megérdemlik. Az apród nem fogadta el a meghívást, hogy a ló farára üljön, de a vacsorát annál szívesebben. Sancho pedig ekkor így szólott magában. Hogy az Isten áldja meg a gazdámat. Miként lehetséges, hogy aki ilyen szépen, jól és okosan tud beszélni, mint most beszél, mégis azt állíthassa, hogy látta azt a töménytelen, képtelen ostobaságot, amit a Montesinos barlangjáról mesélt. Egyéb iránt oda se neki. Végre alkonyattájt a vendégfogadóba értek, és Sancho nagy örömére gazdája most az egyszer maga is igazi fogadónak nézte az épületet, nem pedig várkastélynak, amint különben szokta. Alig tértek be, Don Quixote mindjárt amon dárdás és alabárdos ember után tudakozódott a fogadóstól. A fogadós azt felelte, hogy ott van az istállóban, és éppen abrakoltat. A vezető és Sancho is az istállóba vezette állatait, és a jászol mellett Rosinantének hagyták a legjobb helyet.